Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Ment, mert már az elején is csak eddig vállalta, lemondott Réthei Miklós erőforrás miniszter.
10 perc után 2 forint, ennyi lesz a telefonadó, de havonta maximum 700 forint lehet, még dolgoznak a részleteken.
Uzsorások, veszteséges vállalkozások, papíron minimálbért keresők, rettegjenek, jön az adóhivatal és a vagyonosodási vizsgálat.
És ami másfél hónapig nem ment, most 24 óra alatt sikerült, beüzemelték a klímát az új BKV buszokon, de van, aki szerint így is meleg van.
Itt az első helycsere a kormányban, lemondott Réthei Miklós nemzeti erőforrás miniszter. Ezt a miniszterelnök szóvivője jelentette be Kazahsztánban, ahol Orbán Viktor vezetésével 2 napos látogatáson van egy kormányzati üzleti delegáció.
Szijjártó Péter azt mondta, hogy Réthei Miklós már 2010-ben jelezte, hogy fél időben lemond a miniszteri posztjáról. A kormányfő megköszönte a távozó tárcavezetőnek az elmúlt 2 évben végzett munkáját és elfogadta a lemondást.
Szijjártó Péter azt is bejelentette, hogy további kormányátalakítás is várható, amelyről később döntenek. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium azonban a jelenlegi rend szerint folytatja munkáját. A miniszterelnök szóvivője szerint ugyanis a távozó miniszter és a kormányfő is sikerként értékeli az összevont tárca működését. Ide tartozik az egészségügy, az oktatás, a kultúra, a szociális terület és a sport is.
Mivel az elmúlt 2 év azt mutatja, és ebben a miniszter úr és a miniszterelnök úr is egyetértettek, hogy sikeres volt ez, jó döntés volt ez, és sikeres kormányzati teljesítményt tett lehetővé, hogy korábban 4 különálló minisztériumban lévő feladatokat egy minisztériumban integráltak, ezért természetesen nem kerül el egyetlen egy terület sem a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban.
A minisztérium új vezetőjének, Balogh Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárt kérte fel Orbán Viktor miniszterelnök. Balogh Zoltán közleményében azt írta, hogy nagy megtiszteltetés számára a miniszteri jelölés, amit elvállalt. Terveiről a parlamenti bizottsági meghallgatásokon számol majd be. Réthei Miklós 2 évet töltött a miniszteri székben.
Réthei Miklóst 2010. május 3-án mutatta be Orbán Viktor, mint kormányának leendő tagját. A most 73 éves anatómia professzorra nagy feladat hárult, hiszen tárcája a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 5 ágazatot ölel fel. Réthei évekig volt a SOTE rektora, az Antal kormány idején pedig főosztályvezető volt a Népjóléti Minisztériumban. Miniszterjelöltként azt mondta, először a kórházak és a rezidensek helyzetét rendezné.
A minisztérium nem csukhatja be a szemét ezelől, és ezeknek a megoldási javaslatoknak a készítése folyik most a megfelelő műhelyekben, nem most, már régebb óta is folyik már.
A kormányfő még ennél is többet várt tőle.
Mentse meg az egészségügyet!
Réthei Miklós minisztersége alatt el is indult az egészségügy átalakítása. Döntöttek az orvosok és az egészségügyi dolgozók béremeléséről, és megszavazta a parlament a kórházak állami kézbevételét. Hivatali ideje alatt fogadta el az országgyűlés a közoktatási és a felsőoktatási törvényeket is. Ezeket élesen kritizálták hallgatói és pedagógus szervezetek is. Réthei egyszer már benyújtotta lemondását, akkor azonban ezt a kormányfő nem fogadta el. Most viszont már biztosan Balogh Zoltán váltja a tárca élén. Balogh Zoltán 54 éves református lelkész, az első Orbán kormány idején miniszterelnöki főtanácsadó, 2006 és 2010 között pedig az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil és Vallásügyi Bizottságának elnöke volt. A második Orbán kormányban 2010. június 2-án nevezték ki a társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkárrá. Balogh Zoltán szerint feladata nagyon összetett.
Ma Magyarországon nem csak roma származású emberek élnek szegregált környezetben, mély szegénységben, hanem más társadalmi csoportok is, tehát nem az etnikai alapa a kiinduló pont, hanem a rászorultság.
Miniszteri kinevezéséről előzetesen nem akart beszélni, annyit azonban elmondott, embert próbáló feladat egy ilyen sok ágazatot felölelő tárcát vezetni. A Lánchíd Rádiónak úgy fogalmazott, inkább emberi erőforrás minisztériumnak tekintené a tárcát, ahova integrálná a romák felzárkóztatásáért felelős területeket is.
Az MSZP szerint Réthei Miklósnak el sem kellett volna vállalni a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetését. Kórózs Lajos, a párt elnökségi tagja azt mondta, a távozó tárcavezető felkészült orvos professzor, de nem ért például az oktatáspolitikához vagy a kultúrához, amelyeknek a felügyeletét szintén rábízták. Az LMP szerint Rithei Miklós súlytalan miniszter volt, akinek a feje fölött döntöttek a tárcáját érintő kérdésekben. Szabó Tíme, a frakcióvezető helyettes azt mondta, Rithei hivatali ideje alatt az elmúlt 22 év legdurvább megszorításait tapasztalták az oktatás, az egészségügy, a kultúra és a szociális feladatok területén.
Komolyan érdeklődik Magyarország iránt Kazasztán, a miniszterelnökséget vezető államtitkár szerint. Varga Mihály azt mondta, ezt sokkal jobban ki kellene használni, például arra, hogy a magyar termékek eljussanak a kazah piacra.
Miniszterek, vállalatvezetők, vállalkozók több mint 100-an kísérték Orbán Viktort Kazahsztánba. A 16 milliós közép-ázsiai ország a térség legerősebb gazdasága. Olajban, földgázban, ásványi kincsekben gazdag, 7,5%-os a gazdasági növekedése évente. A fővárosban Asztanában sorra épülnek a felhőkarcolók, köszönhetően a kiapadhatatlan szénhidrogén lelőhelyek hatalmas bevételeinek. Varga Mihály, a kazah-magyar kormányközi kapcsolatok bizottságának társelnöke szerint nem használjuk ki eléggé azt, hogy 4000 kilométerre Magyarországtól még mindig jól ismerik és keresik a magyar termékeket, és Kazahsztán komolyan érdeklődik Magyarország iránt.
Kazahsztán is elkezdett kifelé nyitni, hiszen az elmúlt 20 évben az ország megerősödött, a természeti kincsekből tudott fölhalmozni egy olyan tőkét, amelyel most mindenféle pénzügyi gazdasági befektetésekre törekszik. Magyarország pedig kész arra, hogy ebben partnere legyen az országnak, Kazahsztánnak.
Az országban a Magyar Olajtársaság az elsők között fektetett be. A cég vezetője azt mondta, újabb beruházások reményében érkezett, miután nagy olajmezőket találtak a térségben. A MOL teljes szénhidrogén készletének 5%-a van Kazahsztánban. Hernádi Zsolt szerint ettől olcsóbb nem lesz a benzin.
Nincsen árban jelentősége, ez egy ellátás biztonságilag már van jelentősége, hiszen az ember mindig, amikor számol egy ilyen olajmennyiséggel, ez az olajmennyiség végső soron lecserélhető és áthozható Magyarországra.
A kétnapos miniszterelnöki látogatáson gazdasági egyezményeket írnak alá a két ország képviselői, és Orbán Viktor pénteken találkozik Kazahsztán államfőjével és a kazah miniszterelnökkel is. A közép-ázsiai ország tavaly 55 milliárd dollár értékben adott el a világban kőolajat és földgázt, de ennek csak kis százaléka került Magyarországra. Kazah szakemberek szerint ahhoz, hogy komoly üzleti partnerként tekintsenek Magyarországra itt ebben a térségben, ezekből az energiahordozókból kellene nagyobb mennyiséget vásárolnunk. Cserébe feldolgozott mezőgazdasági termékeket, élelmiszereket, vetőmagokat és gyógyszereket adhatnánk el itt Kazahsztánban. Azt mondják, itt erre komoly fizetőképes kereslet lenne. A híradót Asztanából, Kazahsztán fővárosából Szimics Kulászló tudósította.
Havonta 10 perc után percenként 2 forint. A tervek szerint ekkora lenne a Telekom adó mértéke, amit a hívónak kell majd fizetnie. A szaktárca terve szerint legfeljebb 700 forintot kellene fizetni egy hónapban ezen a címen. Információink szerint a részletekről holnap egyeztet a kormány a távközlési szolgáltatókkal.
Mindegy, hogy vezetékesről vagy mobilról tárcsáznak, a telefonadót mindenkinek fizetnie kell majd. A szaktárca azt javasolja, hogy minden hónapban az első 10 perc legyen adómentes, utána percenként kellene 2 forintot fizetni. Aki viszont nagyjából 6 óra telefonálás után eléri a 700 forintot, annak már további adót nem számláznának. A tárca szerint azoknak lesz segítség a 10 perces időkorlát, akiknek már most is nehézséget jelent a telefonszámla befizetése.
Eddig vizsgálataink szerint kb. Ez a 10 perc az, ami a előfizetőknek olyan mondjuk 15-20%-át olyan mértékben érintő, hogy lényegében ők nem is beszélnek többet egy hónapban ennél. Tehát feltehetően ez az előfizetőknek az a szegmense, akiknek a leginkább terhet jelent a telefonálási díj, a telefonköltség.
Az SMS-ek és az MMS-ek után is egyenként 2 forint lenne az adó. Sokan használnak olyan díjcsomagot, amelyekben nem kell külön percdíjat fizetni. A tervek szerint ezeket az ingyenes beszélgetéseket továbbra sem terhelné adó, a közterhet az előfizetési díjakba építenék be. Szakértők szerint a telekommunikációs adó jelentősen megváltoztathatja a magyarországi telefonálási szokásokat. Lesznek, akik jóval kevesebbet beszélnek majd, de egyre inkább elterjednek az okos telefonok is, amelyeken az internet segítségével lehet olcsóbban telefonálni.
Ez alapvetően is egy trend, hogy egyre több olyan megoldás van, amivel ugye nem a GSM hálózatot használjuk telefonáláskor, hanem a netet, és ez egy világszintű trend, tehát ezt egyre többen használják, és nagyon sok olyan program van, amit okos telefonokra fel lehet telepíteni, és így ki lehet kerülni a mobil hívások költségét.
A kormány úgy számol, hogy a távközlési adóból idén 30, jövőre körülbelül 52 milliárd forint folyhat be a költségvetésbe.
lefoglalta a gazdasági versenyhivatal a Nemzetközi Bankárképző Központban azokat az adathordozókat és dokumentumokat, amelyeken a bankok közös adatbázisát, az úgynevezett bankadatrendszer tárolják, írta a mai HVG. Tavaly ősszel a végtörlesztések kapcsán a fideszes Rogán Antal bejelentést tett a versenyhivatalnál. Szerinte ugyanis a bankok feltehetően összejátszottak, amikor megemelték azoknak a forinthiteleknek a kamatát, amelyeket végtörlesztési célra kínáltak. A hivatal vizsgálatot indított az ügyben. Azt azonban egyelőre nem tudják, hogy a kamatemelésekkel a bankok megsértették a versenytörvényt, vagy sem.
Egy pécsi hírportál szerint megtalálták Rozs Szabolcs szakdolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen. Gyurcsány Ferenc egykori sógorának diplomamunkáját hetek óta keresték, az egyetemen hírzárlat van, ezért nem kommentálták az értesülést. Tegnap a volt miniszterelnök az ATV-nek nyilatkozott szakdolgozatáról. Azt mondta, nem másolt volt sógoráról, csak inspirálta őt az Azonos című másik munka. A Fidesz szerint a volt miniszterelnöknek nem sikerült tisztázni a magát szakdolgozata ügyében.
Tudom, hogy nincsen plágium.
Gyurcsány Ferenc állítja, nem másolta le volt sógora szakdolgozatát. A Demokratikus Koalíció elnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában hangsúlyozta, hogy a plágium csak úgy bizonyítható, ha a két dolgozat megegyezik. Mivel azonban mindkettő eltűnt a Pécsi Egyetemről, az ügyben csak sejtetni vagy gyanúsítgatni lehet.
Nem elegendő fondorlattal gyanút szőni és állítani, tessék bizonyítani, és nem megyünk bele abba a zsákutcába. Mert abban a zsákutcában maga van a politikai halál.
A Fidesz szerint a volt szocialista miniszterelnök vádaskodik, de még nem sikerült tisztáznia magát szakdolgozata ügyében. A párt szóvivője úgy véli, Gyurcsány Ferenc semmiféle érdemi cáfolatot nem mondott a gyanúsan egyező szakdolgozatok ügyében.
Egy megoldás van, ez pedig az, hogy Gyurcsány Ferenc megkeresi a szakdolgozatát, bemutatja, és ezzel hitelt érdemlően bizonyítja az ő igazát, és hitelt érdemlően visszautasítja akkor a vádakat.
A Hír TV Célpont című műsora számolt be először arról, hogy Gyurcsány Ferenc 1984-ben ugyanazzal a címmel írt szakdolgozatot, mint 4 évvel korábban akkori sógora Rozs Szabolcs. A Hír TV oknyomozó riportja szerint a volt miniszterelnök szakdolgozata több ponton megegyezhet volt sógora diplomamunkájával. A pécsiújság.hu internetes hírportál szerint a Pécsi Tudományegyetemen időközben megtalálták Rozs Szabolcs szakdolgozatát. Az intézmény ezt nem erősítette meg, de nem is cáfolta. Az ügyről addig nem nyilatkoznak, amíg az április közepén felállított tényfeltáró bizottság nem fejezi be a munkáját. Az egyetemen azután rendeltek el vizsgálatot, miután kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc és volt sógora dolgozatát sem találják. A bizottságnak választ kell találnia, miként tűnhettek el a köziratok az egyetemről, illetve hogy plagizált-e Gyurcsány Ferenc. A PTE egyébként a rendőrségen is feljelentést tett a volt kormányfő dolgozatának eltűnése miatt.
Minden magyar állampolgár felelős az országimázs alakításáért, ezt mondta a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár az először megrendezett országimázs konferencián. Kovács Zoltán szerint mindenki formálja az országról kialakított képet, legyen akár egy kis település lakója, vagy a köztársasági elnök. Szerinte a magyar identitás most fogalmazódik át, mint mondta, az elmúlt 2 év helyes és egészséges vágányra tette ezt a dolgot. Azt is mondta, az identitás szempontjából nagyon fontos önértékelést folyamatosan karban kell tartani, mert csak így lehet egészségesen gondolkodni saját magunkról.
A betegszállító cégek szerint akadozik, a mentők viszont azt állítják, megfelelően működik a betegszállítás irányításának új rendszere. Kedd óta az országos mentőszolgálathoz futnak be a betegszállítással kapcsolatos hívások is. Az orvosok szerint viszont a megadott szám gyakran elérhetetlen. A mentők szerint az átállás miatt senki sem maradt ellátatlan. A betegszállítók viszont azt mondják, ha nem javul a helyzet, a sürgősségi ellátás is veszélybe kerülhet.
József Ferencnét szerda délután utalta be a házi orvosa a Merényi kórházba, mert elesett. Csak nem egy nappal később ért oda.
Tegnapra rendelték a mentőt 3 órára, és most jött.
Fel szeretnék megyedítani.
A betegszállítók azt mondják, szerda óta sokkal lassabban kapják meg a feladatokat, ezért ők is csak később tudnak elindulni a betegekért. Az orvosok ugyanis nem hívhatják közvetlenül őket, hanem a mentőszolgálat 18-20-as számán kell megrendelniük a szállítást. Az viszont gyakran foglalt vagy elérhetetlen. A híradó is megpróbálta felhívni a számot, de mi sem jártunk sikerrel.
Kérjük, váljon kezelőn kapcsolására.
Több perces várakozás után pedig egyszer csak megszakadt a vonal, még azelőtt, hogy a kezelővel beszélhettünk volna.
Az orvosok könyörögtek, majd vigyük el a beteget este 8 órakor, meg 10 órakor.
A Betegszállítók Egyesületének elnöke szerint a rendszer akadozása miatt szerdán fele annyi beteget tudtak csak elszállítani, mint egy átlagos napon.
Rendkívül leterhelté váltak az OMSZ elérhető csatornái, tehát az új 1820-as telefonszám, és sajnos vele együtt a 104-es is, ami hát komoly probléma, mert a mentés biztonsága az elsődleges kell, hogy legyen.
Volt időnk felkészülni erre a feladatra.
A mentők szóvivője azt mondja, van elég emberük a betegszállítással kapcsolatos hívások fogadására. Az új telefonszámra pedig szerinte egyre kevesebb a panasz.
A betegszállítás rendszere működik, ez fontos leszögezni, ellátatlan betegről nincs tudomásunk, a hívásokat folyamatosan fogadják a kollégáink, és késedelem nélkül tovább is adják a magánbetegszállítóknak.
A betegszállító cégek évente összesen 2,5 millió beteget visznek az egészségügyi intézményekbe, vagy onnan haza.
Vagyonosodási vizsgálatot indít az adóhivatal azoknál, akik rendszeresen adnak kölcsönt magánszemélyeknek, vagyis feltehetően uzsoráznak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén a tavainál is több ilyen ellenőrzést rendelt el. Azok sem alhatnak nyugodtan, akik papíron minimálbért keresnek, de valójában milliókat visznek haza havonta. Tavaly 30 milliárd forintot hozott be ezekből a vizsgálatokból az adóhatóság.
Saját házában fogtak el a rendőrök egy uzsorást egy éve Sajóhídvégen. Bükkaranyoson pedig a háza előtt kaptak el egy másik férfit milliós kölcsönök miatt. Ezeket az ügyeket eddig a rendőrség vizsgálta, de mostantól az adóhatóság is nyomoz. Egy 20 négyzetméteres luxus terasz egy többszintes apartman tetején, vagy egy udvaron álló luxuskocsi, legtöbbször ilyenekre figyelnek fel a pénzügyőrök. Idén sokkal több vagyonosodási vizsgálatot indítanak, mint tavaly.
Állandóan minimálbér vagy az alatti jövedelmet tüntet fel.
Azokat kiemelten vizsgálják, akik papíron csak minimálbért keresnek, de luxus körülmények között élnek, például abból, hogy rendszeresen adnak nagyértékű kölcsönöket.
A rendelkezésére álló adatok alapján kiderül, hogy a magánszemély mondjuk adott esetben akár 10 embernek is adott több milliós kölcsönt. Megnézi a rendelkezésére álló adatokban, hogy a bevallásában csak minimálbére volt, ami azért értelemszerűen nem nyújt fedezetet a sok milliós kölcsönre.
Sokszoros bírságot szabhatnak ki uzsorázás miatt. Ha például kiderül, hogy valaki egy év alatt 10 millió forintot szerzett a kölcsönökből, de csak minimálbérre van bejelentve, ami évi 1,2 millió forint, akkor meg kell fizetnie az adóhiányt. Bírságként pedig kiszabhatják ennek a dupláját is, vagyis 10 millió forint fekete bevétel után 26 millió forintot kell befizetnie az adóhatóságnak. Idén eddig 300 vagyonosodási vizsgálatot fejeztek be, az esetek 90%-ában találtak adózatlan jövedelmet. Átlagosan évi 11 millió forintot nem vallottak be.
Jelentősen csökkent a mozgáskorlátozott igazolványokkal elkövetett visszaélések száma a fővárosban, mióta a rendőrség fokozottan ellenőrzi a rokkant kártyák használatát. Idén eddig 71 büntető eljárás indult autóvezetők ellen az igazolvánnyal elkövetett visszaélés gyanúja miatt. 100-zal kevesebb, mint tavaly ilyenkor. A rendőrök azt mondják, folytatják az akciókat.
Mozgáskorlátozott igazolvánnyal parkoló autókat ellenőriznek a közterület felügyelők Budapest második kerületében. A használati jogszerűsége mellett vizsgálják a kártya érvényességét és hitelességét is.
Itt van az a hologrammos csík, az is, hogyha fénynek forgatjuk, akkor változik.
A védett helyen mozgássérült igazolvánnyal parkoló teherautó vezetőjét tetten érik a városrendészet munkatársai. Éppen akkor érnek oda, amikor a sofőr is megérkezik.
Nem az enyém, a főnöki.
A főnök azonban nincs, és nincs az autónak se kötelező biztosítása, se menetlevele. Az időközben a helyszínre érkezett rendőrök ekkor átveszik az intézkedést. A rokkant kártya illegális használata miatt a rendőrök előállítják a sofőrt. A második kerületben tavaly egyetlen autó sem úszta meg a büntető eljárást, akit mozgáskorlátozott igazolvánnyal elkövetett visszaélés miatt feljelentettek a közterület felügyelők.
52 ilyen elfogás volt mindegyik ellen, aki illegálisan használta ezeket a kártyákat, büntető eljárást indított a rendőrség.
A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványainak ellenőrzésére tavaly áprilisban indított akciót a budapesti rendőrfőkapitányság. Azóta látványosan csökkent a visszaélések száma.
Míg tavaly közel 200 eset
esetben indítottunk nyomozást az első hónapokban az ilyen típusú jogsértések miatt. Idén mindösszesen 70 esetbe került erre sor, hiszen az állampolgárok láthatóan belátták, hogy nem érdemes ilyen típusú jogsértést elkövetni, hiszen a rendőrség felfog lépni vele szemben.
Rokkantkártyák illegális használata miatt a bíróság akár 3 év börtönt is kiszabhat. Ilyen bűncselekményért tavaly senkinek nem kellett börtönbe mennie. A bíróság eddig minden esetben elegendőnek tartotta a pénzbüntetést, vagy a felfüggesztett szabadságvesztést.
Ami másfél hónapig nem ment, azt most egy éjszaka alatt megcsinálta a BKV. A fővárosi közlekedési vállalat összes újonnan forgalomba helyezett Mercedes buszán átvizsgálták és beüzemelték a klímaberendezést. Tegnap az egyik internetes blogon több utas jelezte, hogy ezeken a járműveken elviselhetetlen a hőség, mert nem működik a légkondicionáló és nincs nyitható ablakuk. Az alacsony padlós buszokat Németországból vásárolták használtan.
Meleg, igen. Hát majd csak megjavítják.
Ezen a Mercedes buszon már beüzemelték a klímaberendezést, ennek ellenére az utasok a hőségre panaszkodnak.
Ez a mostani busz, ez alkalmatlan szerintem ember szállításra vagy személyszállításra, ilyen klímával vagy ablakok nélkül.
31 darab alacsony padlós Mercedes Citaro típusú buszt vásárolt Németországból használtan a BKV még márciusban. Kedden állították őket forgalomba, kényszerből. Az egyik alvállalkozó távozása miatt ugyanis nem volt elég busz, a Mercedeseket viszont még nem készítették fel teljesen arra, hogy forgalomba álljanak. Így nem volt még üzemképes a klíma, de még mást is át kellett alakítani.
Az elektronikus kijelző, hogy hova megy a busz, még nem működik, csak tábla van kint, még nincsen benne elektronikus jegykező, hanem a régió megy, magozó van benne. Ezeket ki fogjuk cserélni, de most hirtelen nem lehetett minden kábelezést és minden berendezés telepítését elvégezni.
A klímát viszont most egyetlen nap alatt minden Mercedes buszon üzemképessé tették, így csütörtökön már mindegyik járaton működött a légkondicionáló. A többi átalakítást az ígéretek szerint az iskolai nyári szünetben elvégzik, az ablakokat viszont továbbra sem lehet majd nyitni.
Klórgáz szivárgás miatt kellett kiüríteni egy uszodát Komlón. 50 diáknak, a tanároknak és az ott dolgozóknak is el kellett hagyniuk az épületet. 16 gyereket és egy felnőttet megfigyelésre kórházba vittek. Valamennyien enyhe mérgezést kaptak, legfeljebb egy napig maradnak kórházban. Azt még vizsgálják, hogy a klórgáz miért kezdett szivárogni az uszodában.
Több 10 milliárd forint támogatásra pályázhatnak az erdőtulajdonosok. Elsősorban fák telepítésére kaphatnak pénzt. A kormány azt szeretné, ha jóval nagyobb területeken lennének erdők az országban. Jelenleg nagyjából 2 millió hektárt borít erdő, ez az ország területének valamivel több, mint ötöde. A cél az, hogy fél évszázad múlva másfélszer ennyi legyen. Ehhez évente 10-15 ezer hektárnyi erdőt kellene telepíteni.
A digitális televíziózásra való átállást tesztelik jövő héttől az országban két helyen, Sopronban és Barcson. Szociálisan rászoruló családokhoz szerelnek majd be digitális vevőkészülékeket. A tesztprogrammal a közelgő országos átállásra készül a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A tesztprogram ideje alatt még nem, de a törvény szerint legkésőbb 2015. január 1-én Magyarországon megszűnik az analóg földfelszíni sugárzás. Mutatjuk, hogy ez mit jelent.
Egy hagyományos tévé a digitális vételre önállóan nem alkalmas, hiszen nincs benne digitális vevő dekóder vagy digitális vevőegység.
Ezért van szükség egy külön vevőberendezésre, ami fogja a digitális jeleket. A régi tévéket tehát az átálláshoz nem kell lecserélni, kivéve ha több mint 20 évesek.
Az ennél fiatalabb készülékek általában rendelkeznek olyan bemenettel, amit úgy hívunk, hogy SCART vagy RCA csatlakozó, tehát ez egy konkrét csatlakozó fajta. Ha ez megtalálható a készüléken, akkor bármely régi készülék alkalmassá tehető a digitális adások vételére.
A médiahatóság jövő héttől rászoruló háztartásokat keres majd fel Sopronban és Barcson. Összesen 4500-at. Jobb minőségű digitális televíziózáshoz ajánlanak majd nekik támogatást.
Nyilatkozhatnak arról, hogy a jövőben hogyan kívánnak televíziózni. Digitális módon, de földfelszíni technológiával, vagy adott esetben a helyi szolgáltató kínálatából választanak.
Ezután szerelik be a digitális vevőket augusztustól. A digitális átállással jobb minőségben több csatorna fogható, így ingyenesen az eddigi 3 helyet 7 adó közül lehet majd választani. A törvény szerint egyébként legkésőbb 2015. január 1-én Magyarországon megszűnik az analóg földfelszíni sugárzás, vagyis akkortól sima tetőantennával, átalakító egység nélkül már nem lehet majd tévét nézni.
Az eddigieknél sokkal gyorsabban diagnosztizálhatók az állatbetegségek egy magyar találmány segítségével. A fejlesztők olyan szérumot készítettek, amelynek felhasználásával akár percek alatt kiderülhet, hogy egy állat kapott-e valamilyen mérgezést. Így a kezelést is sokkal gyorsabban el lehet kezdeni. A szérum egyelőre csak tevéknél, elefántoknál és rinocéroszoknál működik, Magyarországon először így az állatkertekben lehet hasznos. A tudósok azonban ígéretes kísérleteket végeztek kutyákon és macskákon is, így azt remélik, hogy hamarosan a házi állatoknál is alkalmazható lesz a szer.
Súlyosabb büntetést kapott a lógyilkos, nem felfüggesztett, hanem egy év letöltendő fogházra ítélte jogerősen a Budapest környéki törvényszék azt a férfit, aki 2 éve Érden a nyílt utcán leszúrt egy lovat az állat 16 éves tulajdonosának szeme láttára. A bíróság azzal indokolta a mostani ítéletet, hogy a vádlott értékrendje szerint az állat tárgy és nem olyan élőlény, amely szenvedhet és fájdalmat érezhet. A bíró szerint, amikor a tulajdonos szeme láttára az állatot leszúrta, nem tisztelte sem az embert, sem az állatot.
Klimatizált ólak, fényterápia és automata itató nagy kamaráson. Hihetetlen, de már ilyen is van, és állítólag jobban tojnak a libák ilyen körülmények között. A hűvösben több mint harmadával több tojást adnak a szárnyasok, mint a nyári kánikulában.
Ezen a nagykamarási libatelepen 7000 négyzetméteren 7000 liba él. Az uniós szabványoknak már ez is megfelel, nem beszélve a luxus ólakról.
Most az óban a jelenleg ennyi a hőmérséklet, ugye meg tudjuk nézni, hogy mennyi a kinti. Most kint jelenleg 30,9 fok van.
A hűvösben többet tojnak a madarak, amelyek a nagy melegben, a szabadban jóval kevesebb tojást adnának.
Magasabb szintű termelést ki tudjunk belőlük hozni, kellenek ezek a körülmények, tehát ugye klimatizált ól, megfelelő fények, és ezzel stimuláljuk, hogy tehát ami benne van tojás, azt adja ki.
A fényeknek más szerepe is van. A meleg vörös világítás nyugtatja a gácsért párzási időszakban.
A fényprogram elején és a végén meg tudjuk oldani azt, hogy fel kell a nap és lenyugszik a nap.
Vagyis naplementét és napfelkeltét is lehet vetíteni a luxus ólakban a szárnyasoknak. A telep gondozói azonban ezt a kedvünkért sem voltak hajlandóak megmutatni, nehogy megzavarják ezzel az érzékeny madarak bioritmusát. A nagykamarási libatelep egyedülálló az országban. Az 5 kísérleti ól több mint 100 millió forintba került.
Szóval a buszokon még meleg, a libáknál már hűvösebb van. Jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés, aztán a Marslakók, aztán az Elcserélt Lányok című sorozat következő része, a Fábri Show, és utána az Este Györgyivel.
Rögtön utána várjuk Önöket. Viszontlátásra!
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!
Talán a 124-es, 140-es.
Hullénk a pöcökból! Meg a kroket.
Nem
az,
szeretem.
Az nekem a szuperlatívusztos kedvenc liblink.
Sok csatornánál az a gond, nem tisztítják rendesen. És akkor egyszer csak árad a mocsok.
Mondom én. Csak én segíteni
most én. TV-csatorna. Akkor is.
Ne a pénzét dobja ki, hanem a felesleges csatornákat. Válassz a csomagjainkat már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.
Úgy jártok aludni rajta.
A 20 éves CBA bemutatja az aranytojástojú tyúkot, a 7 mérföldes csizmát és a mesebeli vásárfiát. Vásároljon a CBA üzleteiben legalább 2500 forintért, és megnyerheti az 1 millió forintos aranytojás ajándékkártyát. A 7 mérföldes csizmával elugorhat nyaralni családostól, és nyerhet 10.000 forintos vásárfiát is. Mesés nyereménye 20 milliós értékben a CBA-tól.